gyülekezet a mára kijelölt szakasz megtalálható Máté evangéliumának első részében a 24. és 25. versszakban, amelyet ülve hallgassatok meg. Máté evangéliumának tehát az első részében a 24. és 25. versszak így szól: József pedig az álomból felserkenvén úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vette. És nem ismerte őt, míg meg nem szülte az ő elsőszülött fiát, és nevezte annak nevét Jézusnak. Ilyenkor mindig elmondja a szolgáló, vagy legalábbis én ezt a gyakorlatot követem, hogy mi is az az evangélium, vagy ki a szerzője, ahonnan az üzenetet felolvastam, és egy picit így talán jobban bele tudunk helyezkedni abba a környezetbe, amelyben íródott, illetve lejegyeztetett az a szöveg, amely alapján ma délelőtt gondolkodnánk. Máté a egyházi hagyomány szerint egy vámszedő volt, aki a kortársak szemében egy utolsó gazember, aki kiszolgálja a megszálló hatalmat, a rómaiakat, és ott ül a maga vámszedő asztalánál, megsarcolva mindenkit, aki arra jár. Ez természetesen a kortársak nem tetszésével találkozik, és az pedig, hogy Jézus leül ennek az embernek az asztalánál, az még inkább felháborodást kelt. Nem tudjuk pontosan, hogy vajon melyik evangélium volt az első, de minden írás magyarázó arra gondol, ha végigolvassa az evangéliumokat, főleg Máté, Márkot és Lukács evangéliumát, az úgynevezett szinoptikus evangéliumokat, amelynek az a üzenete, vagy az a neve, hogy együttállás, mintha egymásból építkeznének, és sokan azt gondolják, hogy Márk evangéliuma lett volna az első, de nagyon helyesen sokan észrevették azt, hogy van valami közös alap, amire minden evangélium támaszkodik, minden evangélium dolgozik belőle. Ez az úgynevezett Q vagy Quelle, az az ős evangélium, ami valószínűleg Jézus mondásainak lejegyzéséből állt össze, és persze erre semmiféle bizonyíték nincs, hogy ez létezett, de mégis arra gondolhatunk a kutatókkal együtt, hogy volt valami közös az evangéliumok előtt ez a bizonyos Quelle, a forrás, ahonnan mindenki táplálkozott, mindenki arra építette a maga üzenetét. Az egyházi hagyomány azt gondolja, hogy Máté, aki vámszedőből lett Jézus tanítványa, és Jézus üzeneteinek továbbadója, Etiópiában folytatott szolgálatot, sokak szerint ez nem így van, hanem Perzsiába, Szíriába, Macedóniába vagy Írországba, és még sorolhatnék egy jó pár országot, hogy szerintük hol hirdethette az evangéliumot, de feljegyeztek róla egy érdekes történetet, amit szeretnék itt vele kapcsolatban elmondani, hogy hogyan lehet egy vámszedőből Isten áldott eszköze. Persze ez is egy olyan történet, ami csak a szájhagyomány útján terjed, és semmiféle írásos bizonyíték nincs rá, de mégis elmondom, mert hozzátartozik ahhoz az üzenethez, amit ma szeretnék nektek elmondani. Máté egy király fiával találkozott, és ez úgy történt, hogy a bizonyos király az összes bűbájosa, gyógyítója és jövendő mondója segítségét kérte abban, hogy a fiát meggyógyítsák, és ez nem járt sikerrel. És akkor elküldtek Mátéért aki már akkor nem vámszedő, de ezzel a háttérrel érkezett oda, vagy ez a háttere az ő evangélista létének. Elküldtek érte, aki imádkozott és meggyógyította ezt a fiút. Akkor a király azt hirdette, hogy itt van az Isten, aki meg tud gyógyítani valakit. És természetesen óriási kísértése ez az Isten szolgájának, hogy magának tulajdonítson valami olyasmit, ami nem az ő ereje, amiről tegnap beszéltem, hogy lett erő a mennyben, ez nem az ő ereje, hanem valaki olyannak az ereje, akit bizonyítani nem tudunk, de akit, ami hitvallásunk, ami bizonyságtételünkön keresztül megtapasztalhatnak az emberek. És így kezdte ebben a bizonyos országban hirdetni Isten evangéliumát, bizonyságot téve arról, aki nagyon sok botrányt okozott. Botrányt okozott Mária József életében, a kortársak életében, és ma is érdekes módon egy olyan ige áll előttünk, ami botrány. Egy olyan botrány, amely sokak számára egy megemészhetetlen botrány. Jézus később az élete során szembesül ezzel, azt mondják neki, hogy azt se tudjuk, hogy te honnan származol. Nem maradt titokban az ő érdekes születése. Bevallom nektek őszintén, hogy engem az sem érdekelne, hogyha nem a Szentlélektől született volna Jézus Krisztus. Az én hitem szempontjából mindegy. De hagyj beszéljek arról, amit hiszek, hogy igen, érdekes útjai vannak az örökkévalónak, és most egy ilyen botrányos, valami olyan gyanús történettel állunk szembe, amely a szkeptikusokat azonnal gúnyos mosolyra készteti, amit bizonyítani nem lehet, senki nem tudja bebizonyítani, hogy ez így volt, de annál inkább lehet hinni annak az erőnek, aki tegnap karácsony estéjén megszólalt talán, vagy említés került róla, és aki ma is a középpontban áll. Nagyon érdekes József személye, hiszen Józseftől az égvilágon semmi mondás, üzenet nincs lejegyezve. Ha tetszik, akkor lehetne őt úgy fogalmazni, vagy úgy emlékezni rá, hogy a némaság evangélistája, aki nem mondott semmit. És lehet, hogy ez a szerencsénk, mert sokszor a semmi sokkal többet ér, mondom magamnak is, mintha az ember egy Isten tiszteleten beszél, és kínlódva, izzadva mond valamit, mert azt gondolja, hogy annak üzenetértéke van. József a semmit mondás, és nem a semmi tartalom mondása, azaz a csendesség, a beszédi nélküliség profétája. Mire is gondolok? Józsefről annyit tudunk, hogy egy igaz, törvénytisztelő ember, aki ismeri az írásokat, és azt is tudjuk róla, vagy legalábbis sokan így közelítenek hozzá, mint az ácsmesterhez, bár ez is lehet egy tévedés, és lehet egy fordítási hiba, hiszen sok szempontból lehetne azt is fordítani az ő mesterségét tekintve, hogy nem ács, hanem a fa munkák tudója, vagy egy mesterember. Viszont lehetne úgy is fordítani, hogy a tudós az írás ismerője. Sokan arra gondolnak, hogy ez inkább valószínű, mert hisz egyébként hogyan szólalhatott volna fel majd később 12 éves korában Jézus a templomban. Nem tudjuk kinek, ahogyan tetszik nekem, az is tetszik, hogy ő ács, az is tetszik, hogy mester, és az is tetszik, hogy ismeri a szövegeket, és az egyik nem mond ellent a másiknak, mert lehet ez mind a három őrá jellemző, lehet mind a három az ő tulajdonsága, lehet ő jó ács, lehet ő jó mester, és lehet jó írás tudó. Egyet tudunk, hogy igaz ember volt, vagy lehet úgy is közelíteni hozzá, hogy egy gyáva ember, vagy annyira szerelmes volt Máriába, hogy mindent elnézett neki. Miről is van szó? Az a szakasz, amit felolvastam, az azzal kezdődik, legalábbis az előzménye annak a pár verszaknak, amit felolvastam, hogy megtudja József, hogy Máraja terhes, és nem tőle. Messze járunk az igazságtól, ha azt gondoljuk, hogy ennek József nagyon örvendezett. Én láttam egyszer egy filmet, az UFO-król szólt ez a film, és kíváncsiságból megnéztem, mert mindig olyan furcsa dolog az UFO jelenség, és kíváncsi voltam, hogy mi lesz ennek a vége, ahol valaki arról győzködte a néző közönséget, hogy őt elrabolták az ufonauták, és teherbe ejtették, és hát gúnyosan mosolyogtam, miközben néztem a filmet, és valami ilyesmi juthatott volna eszébe a kortársaknak, vagy szerintem jutott is az eszébe a kortársaknak, ha akkor is röpködtek volna ufók az égen, azon is juthatatlan repülő tárgyak, már biztos voltak akkor is az ufónak megfelelő jelenségek, amit úgy gondoltak. Szóval valami ilyesmi juthatott József eszébe. Bár én, ahogy őt megismertem ebben a némaságban, azt gondolom, hogy az ő eszébe nem jutott ilyesmi. Ő nem gondolt ilyesmire. Ő arra gondolt, hogy csendben, botrány nélkül elengedi a szeretet jegyest. Mert tisztességes ember volt. Ebben az időszakban, ha valaki ilyen botrány szagú cselekedetet követ el, vagy nem követ el, a megkövezés az osztály része. Máriának ez volt az osztály része, hogyha ő elvállalja azt, amit az angyal megjelent neki, akkor az ő feje fölött ott lebeg a kivégzés lehetősége. József feje fölött a botrány, a szüntelen botrány lehetősége. Nehogy azt gondoljuk, hogy olyan nagyszerű dolog volt elvállalni Jézus megszülését. Persze egy utólag könnyű azon gondolkozni, hogy bezzeg, én lettem volna ebben a helyzetben, és milyen nagyszerűen ki tudtam volna hordani Jézust, és ahogy az én egyik ismerősöm szokta mondani, hogy ha ő Luther idejében élt volna, akkor Luther, és ő bocsánat, nem is ebben a sorrendben mondta, hanem én és Luther, annyi mindent tudtunk volna tenni. Én és Jézus, én és a Szentlélek, annyi mindent tudtunk volna tenni. Ne gondoljuk el ezt, ez botrány. Vajon miért jön botrányok közepette Jézus? Engem mindig izgatott az ő személye. Nem egy hétköznapi valakiről van szó, mert érdekes módon, amikor József és Mária megy az összeírás helyszínére, mindenhol nyugalom van, talán ugyanilyen fények vannak az ablakban, mint mostanság. Senki az egészből nem vesz észre semmit, csak a mennyei udvartartásban van sürgés forgás. Ott igen, ott tudják, hogy valami nagyszerű dolog történik, valamilyen erő fog a földre szállni. József csendben akart ehhez az egész kérdéshez közelíteni, mint ami ilyen az ő egész jelleme és az egész élete. Sokszor botrányos dolgokat kér az Úr tőled. Az is egy botrány, hogy végre gondold már végig, hogy teljes-e az életed. Vajon teljes életet élsz-e, éled a hétköznapjaidat, és hiányzik belőle valami, ami de gúnyos mosolyjal azt mondod, hogy ez nem Jézus. Ez egy UFO, vagy bármi, ha már az UFO-kat említettem. József békességben, csendben ki akart szállni ebből az ügyből. Mert tisztességes ember volt, és tessék végig gondolni, hogy ebben az időszakban egy évig voltak jegyesek, és várni kellett egy évig arra, hogy egymáséi lehessenek, és micsoda megdöbbenés ennek az embernek, hogy aki ő a bizalmát vetette, az másé lett. És hagyj színezzem még egy picit ezt a botrányt, mert nehogy azt higgyétek, hogy ez olyan könnyű és olyan nagyszerű dolog. Egyfelől botrány, másfelől nagyszerű dolog. József mégis úgy dönt, hogy hallgat a híradásra. Hallgat a hírnöknek a szavára. És magáénak tudja, vállalja azt a gyermeket, akiről, ha elvállalta és elhitte mindazt, amit mondott neki az angyal, tudja, hogy nem az ő álmainak megtestesítője lesz. Vagy Mária tudja ugyanezt. És persze, miközben megszüli a gyermeket, nem gondol ő arra, hogy valaki olyan lesz, akinek semmi köze nem lesz később hozzá. Asszony, mi közöm nekem hozzád, mondja Jézus. Nekem mással kell foglalkoznom, mint amit te gondolsz rólam. Nekem más a küldetésem, mint amit te gondolsz rólam, vagy József, aki belemegy ebbe az ügybe, és mégis vállalja azt, hogy ő ad nevet a megváltónak. Jézus, aki megszabadít mindeneket. Józsefet nem szabadította meg a botránytól. Ez a botrány végig kísérte az életét, semmit nem tudunk az ő dolgairól, annyit tudunk, hogy kétségbe esetten keresi majd 12 éves Jézust, aki eltűnik a templomi forgattakban, soha nincs egy szava se, de csendben, hűséggel végzi azt a dolgot, amit Isten rábízott. Vajon mi lehet az üzenete József helytállásának, ami számunkra? Vagy semmi, befejezhetném itt a mondandómat, és elengedném a gyülekezetet, hogy ki gondolja végig otthon, hogy az ő számára mi az üzenet. Ez sem lenne egy utolsó dolog. Mégis hadd mondjak valamit, ami az én számomra üzenet, ami az én számomra nagyszerű ebben a jellemben, az én számomra értéke van, mert hisz nyugodtan azt mondhatta volna, hogy nem, és bejutott volna a mennyek országába. Ahogy Mária is azt mondhatta volna, hogy nem. Nehogy azt tessenek gondolni, hogy Isten ráerőltette Máriára ezt az ügyet. Választhatott. Mint ahogy Józsefnek is megvolt adva a lehetőség, hogy nem kötelező ennek a botránynak a részesévé válni. Lehet azt mondani, hogy nem. És amikor karácsonyban gondolkozunk, vagy a karácsony üzenetén, akkor neked is fölkínálja magát ez a botrány hős, ha tetszik, és azt mondja neked, hogy ha eddig nem vállaltad velem a közösséget, most botrányszagúan vállalhatod. Mered? És felsorolhatnék számtalan olyan érvet, ami miatt nem lehetne vele vállalni a közösséget. Mit fognak szólni a szomszédok a munkahelyemen? Mit fogok én önmagammal kezdeni, ha belenézek a tükörbe, és eddig áldász ellensége voltam a megváltónak, és most pedig azt kell mondanom, mint ahogy térdre esett Máté, ez a mindenkitől pénzkicsikaró, vámtisztviselő, ha tetszik. Igen, követem őt, mert Jézus ennyit mondott, jár és kövess engem. Nem lehet más üzenete karácsonykor ennek a nagyszerű férfinak, ennek a nagyszerű üzenetnek, amit József személye fogalmaz meg, hogy elvállalta, adoptálta, ha tetszik, azt, akiről azt sem tudta, hogy kicsoda. És nevezte nevét Jézusnak. Kinek nevezett te a világ megváltóját? Szabadítónak? Annak, akinek azt se tudjuk, hogy mi a neve, ki az apja, honnan származik, vagy egy ufonautának, ha már ennél a példánál, vagy ezt a példát hoztam, kinek nevezed te őt? József megszabadítónak nevezte. Amen. A 110-es ének első verset. Énekeljük.